Ezt a csöndes hátsó gondolatot hagyjátok meg lealáztatásomban, tisztább szellemek, akikhez panaszkodom, és ne tagadjátok meg a reményt erre a kijátszásra, erre a kicsin kijátszásra. És Mutem Enet fölemelte karját, és heves huzamos zakogás közepette társnőjének az ágyas Meknek nyakába borult, aki levezette a tetőről. Új év napja. A hallgatók türelmetlensége, hogy megtudják, amit már mindenki tud, kétségtelenül csúcspontjára hágott. Íme itt az óra, hogy kielégítsük a történet nagy ünnepi órája és fordulópontja, amely azóta áll fönn, amióta megszületett és először beszélt el önmagát. Az óra és a nap, amikor József, 3 éve Potifár udvarnagya, 10 esztendeje tulajdona, csak üggyel bajjal kerülte el a legdurvább hibát, amelyet elkövethetett volna, és a tüzes kísértésből éppen csak, hogy nagyobb baj nélkül szabadulhatott, miközben persze élete a kisebb körforgásban ismét beteljesült, és megint a verembe jutott, a maga hibájából, amint készségesen elismerte, viselkedésének büntetéséül, mely kihívó könnyelműségében, hogy nem mondjuk vétkességében, előbbi életéhez túlságosan is hasonlított. Nagyon jogosult párhuzamba állítani bűnét az asszonnyal szemben, és korábbi bűnét a testvérekkel szemben. Ismét túlságosan messzire ment abbeli vágyában, hogy az embereket meghökkentse, szeretetreméltóságának hatását, aminek örvenden is, amit Isten nagyobb dicsőségére kihasználni és növelni jó joga volt, ismét könnyelműen engedte elburjánozni, veszedelmesen elfajulni és feje fölé nőni. Előbbi életében a hatás a gyűlölet negatív alakját öltötte. Most pedig a szerelmi szenvedély túlságosan is pozitív, és ezért ismét romlásba döntő alakját. Elvakultan épp úgy elősegítette egyiket, mint a másikat, és félreértve az asszony elhatalmasodó érzéseinek önmagában támadó visszhangját, még a nevelőt is akarta játszani ő, aki nyilvánvalóan maga is nagyon rászorult még a nevelésre. Nem tagadható, hogy ez a bűn büntetésért kiáltott. Persze, közben csöndes mosolygással kell megjegyeznünk, hogy ez a jogos hamarsággal bekövetkező büntetés mennyire csak arra irányult, hogy további szerencséjét szolgálja, amely az elpusztultnál sokkal nagyobb és ragyogóbb lett. Vidító hatású a bepillantás, amelyet az esemény egy legfelsőbb lelki életbe lehetővé tesz. Régi gyanítás a történet előjátékai és előkészítő állomásai közé nyúlik vissza, hogy a teremtmény hibássága mindannyiszor éles elégtétel ama magasabb körök számára, amelyeknek kezdettől fogva ajkán lebeg a szemrehányás, mi hát az ember, hogy annyira törődsz vele. A teremtőt pedig zavarba hozza, mert kénytelen a szigorúság birodalmának megadni a magáét, és szabadjára engedni a büntető igazságosságot. Érezhetően nem annyira a maga jó szántából, mint inkább olyan erkölcsi nyomás alatt cselekedve, amely alól nem vonhatja ki magát. A mi példánk nagyon élvezetesen mutatja, mennyire ért hozzá a legfőbb jóság és hajlandóság, hogy méltóságosan engedjen ugyan a nyomásnak, egyúttal azonban a sértődöttség és szigorúság birodalmát is kijátsza művészetével, amely gyógyít, amikor sújt, és a szerencsétlenséget megújult szerencse termő talajává teszi. A döntés és fordulatnapja Amun-Re látogatásának nagy ünnepnapja volt a déli ágyasházban, a Nílus áradás kezdetének napja, a hivatalos egyiptomi új év. Jegyezzük meg a hivatalos, mert a természetes az a nap, amikor a szent körforgás csak ugyan visszatért önmagába, a kutyacsillag ismét megjelent a reggeli égen, és a vizek dagadni kezdtek, korántsem esett össze ezzel. Ebben a tekintetben Egyiptom országában, amely a rendetlenséget különben olyannyira megvetette, csak nem mindig rendetlenség uralkodott. Előfordult ugyan az idők folyamán, az emberek és királyi házak életében, hogy a természetes új év összeesett a kalendárium belivel. De ezután 1460 évre volt szükség, hogy az egyezésnek ez a szép esete ismét bekövetkezzék, és körülbelül 48 nemzedék múlt el anélkül, hogy hasonlót élne meg, amiben különben szívesen beletörődtek volna, ha nincsen más gondjuk. Annak az évszázadnak, amelyben József élte egyiptomi életét, szintén nem adatott meg, hogy lássa-e szépséget, valóság és hivatalosság egybeesését, és kéme fiai, akik ekkor sírtak és kacagtak a nap alatt, tudomásul vették, hogy ez már így van, ez volt a legkisebb gondjuk. Gyakorlatilag szintén nem úgy állt a dolog, hogy éppen akkor jött volna el Semu, az arató évszak, amikor az áradás évszak, Ahet, az új esztendő kezdődött, hanem a téli évszak, Peret, amelyet másként a vetés idejének is neveztek, folyt ekkor, s a kéme fiai nem is találtak ebben semmit, mert az a rendetlenség, amely még ezer esztendeig kell, hogy tartson, már rendnek számít, József belső ellenkezésénél fogva Egyiptom életszokásaival szemben mindig némileg nevetségesnek érezte a dolgot, és a természet ellenes új év ünnepén csak úgy vett részt, ahogy az idelentiek létében és életében egyáltalában, föntartásosan és azzal az elnézéssel, amelyet odaföntről a maga világi részvétele számára is biztosítottnak hitt. Mellesleg mondva, elismerésre és csodálatra méltó, hogy valaki ennyi kritikai tartózkodás mellett attól a világtól, amelybe került, és e világ fiai között, kiknek egész magatartását alapjában őrültségnek ítélte, mégis annyi életkomolyságot tanúsít, hogy közöttük oly magasra juthat, mint József, és számukra annyi elismerésre méltót tesz, mint amennyit neki adatot tennie. De akár komolyan veszi a tartózkodó szellem, akár nem. A hivatalos Nílus áradás napját egész Egyiptomban, különösen azonban Novet Amunban, a százkapus vézében, olyan ünnepélyességgel ülték meg, amelyről csupán legnagyobb és legkavargóbb állami, népi és nemzeti ünnepeink alapján alkothatunk fogalmat. Kora hajnaltól kezdve az egész város talpon volt, és hatalmas embertömegét, tudva levőleg 100 000-nél jóval nagyobb volt számuk, még hatalmasan növelte a folyón alá és fölzarándokló vidékiek özönlés, akik azért jöttek, hogy Amun nagy napját a birodalmi isten székhelyén üljék meg, és a városiak közé vegyülve tátott szájjal és egy lábon ugrálva bámulják, amit az állam fenséges látnivalókban nyújt, hiszen e pompának kellett a súlyos adók alatt nyögő korbácsolt robotosokat egy egész esztendő minden szürke nyomorúságáért kárpótolnia, s az újonnan kezdődő év korbács csapásaira hazafiasan megerősítenie. Jöttek izzadó tömegben, orrukban égett zsír és hegyé halmozott virágok illatával, s megtöltötték az ünnepnapra ételek és italok iszonyú tömegével ellátott templom színesen ragyogó, alabástrommal kövezett, sátorponyvával fedett, jámbor énekkel teli előudvarait, hogy ez egyszer megtömjék hasukat az Isten költségére, vagy tulajdonképpen a felsőbb hatóságokére, amelyek egész évben nyúzták és zsarolták őket, ma azonban tékozló jósággal mosolyogtak, és jobb tudomásuk ellenére is abban a képzelődésben ringatódzanak, hogy most már mindig így lesz, ezzel a fordulattal beköszönt az öröm és gyönyörűség ideje, az ingyen sör és sült libák aranykora, és az adó összeíró, a pálmavesszőt vivő núbiaiak kíséretében többé sohasem rémíti a robotos parasztocskát, hanem ezentúl minden nap úgy élhet, mint ez, mint maga Amun-Ré temploma, amelyet tudnilik bomlott hajú részeg asszonynak képzeltek, aki napjait ünnepek közt pazarolja, mivel az istenek királyát ő rejti méhében. Valóban, alkonyat felé már egész véze olyan részeg volt, hogy össze-vissza kurjongatott és tántorgott és sok ostobaságot követett el. De a kora reggel és a délelőtt szép csodái idején, amikor a fáraó kivonult, hogy atyának méltóságát fogadja, mint a hivatalos kifejezés hangzott, és Amun híres ünnepi menete megindult a Níluson Opet Rezit a déli ágyasház felé, a város még friss szemű és ujjongásában mértéktartó volt, vidám áhítatában és jámbor kíváncsiságában fogékony a kibontakozó állami és egyházi pompa iránt, melynek rendeltetése az volt, hogy a város fiainak és vendégeinek szívét a mindennapi türelem és a haza iránti büszkén megfélemedett odaadás új erőforrásaival töltse meg, és e rendeltetésnek éppen olyan jól megfelelt, mint a korábbi királyok zsákmánnyal terhes megtérése núbiai és ázsiai hadjáratokból, amelyeknek győzelmi jeleneteit a templomfalak mély domborművei örökítették meg, és amelyek Egyiptom országát nagyjátették, noha a robotosok nehéz korbácsoltatása minden esetre ez időtől kezdődött csak igazán. A fáraó koronásan és kesztyűsen vonult ki a fenséges naptári napon, fölkelő napként ragyogva lépett elő palotájából, s magasan lebegő, mennyezetes hordszékén, strusztollas legyezők alatt, súlyos illatú tömjén felhőbe burkolva, melyet a jóisten felé fordulva előtte lépkedő tömjénezők lengettek köréje, haladt atyaházába, hogy szépségét szemléje. Az olvasó papok hangját túlharsogta az ugrabugráló nézőtömeg ujjongása. Dobosok és kürtösök zajongtak a menet élén, melyben királyi rokonok, méltóságok, egyetlen és valóságos barátok csoportjai, valamint egyszerűen a király barátai lépkedtek, s amelynek hátvédjét hadijelvényes, hajítódárdás és csatabárdos katonák alkották. É addig, míg ré, Amun békéje! De hol volt jobb állni és portnyelni, nyakat tekergetni, szemet mereszteni, itt, vagy inkább Karnakban, Amun repkedő zászlós házánál, ahová végül minden áramlott. Mert az Isten is előjött ma, elhagyta legszentebb sötét kamráját óriási sírja legvégső végében, előudvarok, udvarok és egyre csöndesebb és alacsonyabb csarnokok mögött, és a sajátságosan alaktalan gubbaszkodó bábú átvonult valamennyin egyre magasabb és színpompásabb helyiségekken, kosfejjel ékes bárkáján, elfátyolozott kápolnája szent rejtettségében, hosszú rudakon hordva, 24 keményített kötényes tarfejű vállán, tömjén füst és legyező suhogás közepette, ki a fénybe és zsibongásba a fiú elébe. A fontos látnivaló közé tartozott a ludak röpülése, az ősidők óta ápolt szokás, amely a találkozás szép helyén, azaz a templom előtti téren játszódott le. Milyen szép és vidám volt ez a hely. Az Isten fejdíszével koronázott arany árbócokon tarka lobogók röpködtek. Virágok és gyümölcsök hegyei halmozódtak az áldozó asztalokon a Szent Háromság Atya, Anya és Fiú szekrénykéi előtt, és itt álltak fáraó elődeinek felső és alsó Egyiptom királyainak szobrai, melyeket a napbárka négy őrségbe osztott matrózai hoztak elő. Arany emelvényeken magasodva népfölé arcukat elfordítva kelet, nyugat, észak és dél felé papok bocsátották szélnek a négy égtáj irányában a vadmadarakat, hogy mindenki istenének megvigyék a hírt, Hórusz, Uziri és Ezet fia mind a fehér, mind a vörös koronát fejére helyezte. Mert a halálban nemzett, a jelentésnek ezzel a módjával élt egykor, mikor az országok trónjára lépett, és számtalan örömében át ünnepélyesen megismételték a cselekményt, miközben tudósok és nép különböző mérlegelések alapján sokféle következtetést vontak le a követek röptéből a közösség és az egyén sorsára. És a ludak röpülése után milyen szépek voltak fáraó titkos műveletei ezen a helyen. Áldozott az ős királyok képei előtt. Aranysarlóval levágott egy kéve tönkölyt, amelyet egy pap nyújtott oda, s a kalászokat hála és kérésképpen atya elébe tette. hosszú nyelű serpenyőből isteni illatot locsantott, miközben előimádkozók és előénekesek tekercseikből zsolozsmáztak. Az isteni fenség azután székére ereszkedett, és mozdulatlan tartással fogadta az udvar áldás kívánságait, melyeket ritka és magasröptű szavakba foglaltak, vagy a megjelenésben akadályozott előkelők csavaros gratuláló levelek alakjában juttattak el hozzá a legmagasabb gyönyör minden hallgatónak. Ez még csak az első szakasza volt az ünnepségnek, melynek szépsége nőttön nőtt, mert most a Níluson vonult a Szent Háromság, bárkáik ismét magasba lengtek, mindegyik 24 tarfejű vállán, és fáraó fiúi szerénységgel gyalogment, közönséges emberként atya Amun bárkája mögött. Az egész tömeg a folyó irányába vetette magát, körülnyüzsögve a három isteni csoport menetét, amelyet elől mindjárt a harsonások és dobosok mögött az első főpap, a kacagányos Beknehons vezetett. Ének szó szállt, tömjén füstölt, legyezők lebegtek. A partra érve három hajó vette föl a szent bárkákat, mindegyik széles és hosszú, sugárzó szépségű, de a leggyönyörűségesebb Amuné volt, cédrusfából, amelyet Retenu fejedelmeinek, amint mondták, maguknak kellett a cédrushegységben vágniuk és a hegyeken átszállítaniuk, ezüsttel kiverve, de tiszta arany a nagy trón mennyezet közepén, valamint a zászló árbócok és obeliszkek is előtte, orrán és farán kígyós koronával ékítve, és különböző halott szobrocskákkal és szent jelképekkel megrakva, amelyeknek legtöbbjét a nap már rég nem ismerte, s megnevezni se tudta volna. Olyan rettenetesen óeredetűek voltak ezek a jelképek, ami azonban nem gyöngítette a tiszteletet irántuk, sem az örömöt miattuk, hanem inkább elősegítette. A nagy háromság díszhajói uszályok voltak, amelyek nem maguk eveztek, hanem kisebb gályák és parti hajósok vontatták őket kötélen, és vitték föl a folyón a déli ágyasházhoz. A vontató legénység közé kerülni nagy kegy volt, amelyből a szerencsés a következő évben gyakorlati előnyöket élvezett. Egész véze, kivéve a halálos betegeket és teljesen elaggottakat, mert a csetszopókat anyjuk elvitte hátán vagy mellén, tehát hatalmas embertömeg hömpölygött a parton az uszályok nyomában, az isteni hajómenetet kísérve és maga is menetté sorakozva. Egy himnuszokat éneklő Amun pap vezette őket. Utána az isten katonái következtek pajzsal és hajító husánggal. Kitörő nevetéssel üdvözölt, tarkán és fölcicomázott négerek táncoltak dobolva, fintorogva, és mindenféle részben trágár tréfákat űzve mögöttük, mert tudták, hogy megvetik őket, és bohókásabbnak mutatták magukat, mint amilyenek. Természettől fogva voltak, hogy hízelegjenek a nép róluk táplált groteszk elképzeléseinek. Mindkét nembeli zenélő papság kereplőkkel és szisztrumokkal, virágfüzéres áldozati állatok, harci kocsik, zászlóvivők, lantjátékosok, magasabb rangú papok szolgasereggel követték őket, és daloló, ütemesen tapsoló városi és falusi polgárok vonultak velük. Így értek örvendezve és ujjongva a folyóparti oszlopos házhoz. Az istenvivő hajók kikötöttek, a szent bárkákat ismét várra vették, és új processzióban dobok és harsonák hangja mellett a születés pompás házába vitték, ahol térthajlások, vonaglások és áglengetés közepette fogadták és kísérték be Amun földi ágyasai, a magas háthorrend fátyolköntösös hölgyei, akik most a szent férj előtt, azaz az elfüggönyözött kajütjében, körülgöngyölt guggoló bábú előtt táncoltak, kézidobot vertek, és énekeltek általánosan kedvelt hangjukon. A nagy újévi látogatás volt ez Amun háremében, amit bőséges lakomával ünnepeltek, halomba hordott étel és ital áldozatok fölajánlásával, véget nem érő tiszteletadásokkal és mélyértelmű, noha nagyobb részt már senkitől sem értett formaságokkal, az ölelés és lebetegedés házának legbensejében, bensejében és benseje előtt, tarka, mély domborművekkel és írásjelekkel teli termeiben, rózsaszínű gránit papírus oszlop folyosóin, ezüstberakásos sátorcsarnokaiban és a nép előtt is nyitott szoborudvarain. Képzeljük el, hogy este felé az isteni menet épp oly ragyogón és ujjongón, mint ahogy jött, vízen és szárazon ismét visszatért Karnakba. Vegyük hozzá, hogy a templomi eszem-iszom, a vásári zsivaj, a népmulatságok és színjátékok, melyekben álarcos papok istenmondákat adtak elő, egész napon át véget nem értek, és akkor képet kapunk új év napjának szépségéről. Estére a nagyváros teljes gondtalanságban és az aranykorba vetett sörmámoros hídben ringatódzott. Az isteni vontatóhajósok koszorúsan, olajjal kenve és tökrészegen vonultak az utcákon át, és körülbelül mindent megtehettek, amit akartak. Az üres ház. Szükséges volt az Opet ünnepnek és a hivatalos Nílus áradás napjának lefolyását na csak halvány körvonalakban ábrázolni, hogy a hallgatóságot megismertessük a nyilvános keretekkel, amelyek között történetünknek, a magán jellegűnek és a tulajdonképpeninek ünnepi órája lejátszódott. Elég a keretek nagyjában való ismerete hozzá, hogy megérthessük, mennyire igénybe volt véve e napon Petepré, az udvaronc. Hiszen ő felsége a palotabeli Hórusz közvetlen kíséretéhez tartozott, akinek egyetlen napon és pótnapon se kellett annyi papi kötelességet teljesítenie, mint ma, a közvetlen kísérethez, mondjuk, azaz a király egyetlen barátaihoz. Mert ezen az új év reggelen valósult meg fölemeltetése a ritka udvari rangra, az előléptetés oly köszöntések közepette történt, amelyeket csak ugyan szívesen olvasott. A címzetes parancsnok egész nap házon kívül tartózkodott, amely különben is üres volt, mint a főváros minden háza. Mert amint említettük, mindenütt csak béna nyomorékok és a halálhoz közel állók maradtak a házakban. Az utóbbiakhoz tartoztak a szent szülők is a felső emeleten, Huyi és Tuyi. Útjuk semmi körülmények közt nem vitt tovább, mint a kert kis dombjáig, és az itt levő kéj lakocskáig, idáig is már csak ritkán. Mert hogy egyáltalában még éltek, szinte természetellenes volt. Már 10 körforgás óta minden órában készen álltak lelkük kilehelésére, és még mindig ott tengődött a mezei egér és a mocsári hód, vakráncával az asszony és óezű szakállacskájával az ember testvérségük homályában. Talán, mivel némely öregek általában mindig tovább élnek és elkerülik a halált, mert erőtlenek meghalni. Talán, mivel féltek az alsó királytól és a 40 szörnyű nevűtől, elkontárkodott megbékítő tettük miatt. Ők tehát a házban maradtak a felső emeleten gyermekszolgálóikkal, 2 balga kislánykával, akik a régebbiek helyébe léptek, amikor ezek idővel elvesztették zsenge finomságukat. Különben a ház és udvar épp olyan kihalt volt, mint a többiek. Csak ugyan kihalt volt. Kénytelenek vagyunk még egy kicsin, de fontos helyesbítést tenni ürességére vonatkozóan, Mut-em Enet, Potifár első és igazi asszonya is otthon maradt. Mennyire megütközik ezen, aki a nap kereteivel ismerős. Nem vett részt hát nővéreinek, Amun ágyasainak szép ünnepén. Nem ringatódzott táncban fején szarvakkal és napkoronggal. Háthor szűk ruhájában nem zengett föl kedvelt hangja az ezüst kereplő csörgésére. Lemondott a főnöknőnek, és kimentette magát a rend magas védnöknőjénél, tejénél, az Isten feleségnél, mégpedig ugyanarra az állapotra hivatkozva, mint egykor Rákhel, amidőn a teve alomba rejtett teráfokon ült, és nem akart fölállni lábán előtt. Sajnos, üzente, éppen ezen a napon gyengélkedik diszkrét női értelemben, és a magasrangú hölgyek nagyobb megértést tanúsítottak akadályoztatása iránt, mint Potifár, akinek szintén megmondotta, és aki érzék híján az emberihez épp oly érthetetlenül rőkönyödött meg, mint annak idején Lábán az agyaktuskó. Hogyan, hogy gyöngélkedsz? A fogad fáj, vagy migréned van? Kérdezte az előkelő társaság naív orvosi kifejezésével az általános közérzet ideges bágyadságára. És amikor az asszony végül világosabban fejezte ki magát, nem akarta elismerni, hogy ez elég ok a távolmaratásra. Ez nem számít, mondta ugyanúgy, mint Lábán, ha emlékszik az olvasó. Ez nem szemmel látható betegség, amely miatt le lehet mondani az ünnepet. Van, aki félholtan is odaván szorogna, hogy ne hiányozzék. Te pedig ilyen természetes és rendben levő ügy miatt akarsz elmaradni. Nem kell a betegségnek természetellenesnek lennie, barátom, hogy az embert megkínozza, felelte Eni, és választást adott, hogy férje vagy a nyilvános ünnepség alól menti föl, vagy a privát vendégség és szűkebb körű összejövetel alól, amellyel itt a házban fejezik majd be az új évet és ünneplik a kamarás kineveztetését egyetlen baráttá. Mindkettőn megjelennie, magyarázta lehetetlenség. Ha ebben az állapotban részt vesz az ünnepi táncban, estére össze lesz törve, és kerülnie kell a házi mulatságot. Petepré végül is kedvetlenül beleegyezett, hogy napközben kímélje magát, és így este elláthassa háziasszonyi tisztét. Kedvetlenül, mert rossz sejtelmei voltak, ezt teljes bizonyossággal állíthatjuk.